Ej, mi a kő? Az ajándékot a nyuszi hozza. Hitem szerint a vállalkozásunk olyan, mint egy élő organizmus. S mint ilyen, a hatékony rendszerszerű működéshez elengedhetetlen, hogy az egyes szereplők jól érezzék magukat a bőrükben. A munkahelyen és egyébként is. Az alábbiakban a személyes tapasztalataimból és a különböző, e témát illető képzéseken megszerzett ismereteim alapján osztom meg gondolataimat az olvasóval. Abban a reményben teszem ezt, hogy egy-egy mondat vagy szó adott élethelyzetbeni felidézésével esély adódik az addigi reakciók meghaladására. Létezésünk során bizonyára sokunk számára feltűnt a helyzetekhez való alkalmazkodás szükségszerűsége. Mintha folyamatosan változó frekvenciával és amplitúdóval hullámzana körülöttünk minden. Például a teljesítményünk, a környezethez való viszonyunk, a hangulatunk, és a sort szinte a végtelenségig folytathatnám. De nem teszem. Mert itt van például a kokáért a tudatállapot. Az egyikben az ember legszívesebben elbújna egy nagy kő alá, mert rossznak, hasznavehetetlennek vagy egy marék molylepkének érzi magát. Úgy érzi, nem bírja tovább cipelni a terheit, és sokkal jobb, ha ilyenkor, mint egy beteg állat, elbújik a világ elől, de úgy, hogy senki ne találjon rá. Csak hogy a kő alatt nehéz a fejet felemelve körülnézni és meglátni a nyírkos sötétséget, ami körülvesz. A hideget azonban érezni lehet. Sokan vannak körülöttünk, akik itt töltik az életük egy részét. Igaz, így az élet nem mindig kellemes, de lidérc nyomásnak megjárja. A másik állapotban ezzel szemben süt a nap, ennek okán világos van és meleg. Olyan emberekkel van az ember körülvéve, akik kifejezetten élvezik az életet. Nem feszülnek bele a helyzetekbe, mindenek előtt úgy érzik, szeretve vannak. A naposabb oldal egy másik világ. A kő alatti szégyenteli állapotban azonban ez szinte elképzelhetetlen. Pontosabban hihetetlennek tűnik, hogy van. Mert nem tudják elválasztani a képzeletet a valóságtól. Aztán, ha a gondolat csírája szárba szökken a fejben, elbizonytalanodik az ember. Mi van, ha elzavarnak onnan? Lehajtott fejjel visszakullogni a kő alá sokkal rosszabb lenne. Esetleg egyéb kifogásokat keres. Miért ne adja fel a kő alatti létezés látszólagos biztonságát? A változásban rejlő bizonytalanság kockázata félelemmel tölt el. De szerencsére, mint minden, ez a helyzet is megunható. A másik állapotban az egyik legfelszabadítóbb érzés, hogy nincs mitől félnem. Elsősorban azért, mert itt elfogadnak úgy, ahogy vagyok. Olyannak, amilyen vagyok. A tetterős cselekvés révén pedig egyre jobban érezve magam, visszatekintve szinte érthetetlen, miért csak most léptem. Készrőhely. Nos, valószínűleg most lett alkalmas. Vagy jött el az idő, ami egyébként nem is jön, hanem megy. Vagy rohan. De végtére is mindegy. A lényeg, hogy mertem változtatni. Szóval, ha végre megvan a szándék, már csak egy dolog hiányzik, a bátorság. A bátorság az, ami megteremtheti az esélyt a változásra. Történetesen arra, hogy jó érzéssel tölt el olyan helyen lenni, legyen az otthon vagy munkahely, ahol nem szégyenítenek meg. Mert a szégyen valamilyen háborgásféle. Belső háborgás. Például azért, mert egy adott helyzetben alkalmatlannak érzem magam. Vagy azt éreztetik velem, hogy alkalmatlan vagyok. Mondjuk a szerelemre. Oké, ha bűnösnek érzi magát az ember, azon legalább lehet javítani. Elvileg legalábbis. Mert tud arra fókuszálni, hogy az adott dolgot ne tegye meg még egyszer. Egy azonban nagyon is valószínűnek tűnik. Ha valaki megszégyenít valakit, azt azért teszi, mert őt is megszégyenítették. Nagyon nehéz lehet nem megtenni azt másokkal, amit velünk tettek meg. Hogy közelebb kerüljünk a megértéshez, íme egy példa Freudról. A kis Sigmund alvajáró volt, de nem csak járt. Egy alkalommal például arra eszmélt, hogy a szülei szobájában áll az ágyuk előtt, és angyal bögyörőjébe kapaszkodva pisil. A földre. Az éjszaka csendjében szokatlan zajokra felébredtek a szülők. Apja az anyjához fordult, és azt mondta: ez a gyerek, ebből nem lesz semmi. Ez semmire nem jó. Nézd, mit csinál. Ha valakit megszégyenít az apja, esetleg nem is egyszer, Szerencsés esetben motiválja vele a gyerekét. Mondjuk arra, hogy majd ő megmutatja az apjának. Freud például az 50-es éveiben leírta, hogy többször is álmodott erről a jelenetről, de egy kis módosulással. A kezei tele voltak a könyveivel, és megkérdezte az apját. Na, tényleg? Semmire sem ment az életem? A kérdésre a válasz abban a 24 vaskos kötetben volt, amit a kezében tartott. Azt állítom, hogy a szeretet egyik alapvetése szerint tudnálak téged bántani, de nem teszem. Nem foglak bántani. És ez a minimum, hogy elhidd nekem. Szeretlek. Gondoljuk csak végig, ha azt mondom, hogy nem tudnálak bántani, az egy nyilvánvaló hazugság lenne. Tehát, ha módomban állna, de nem teszem meg veled, akkor szeretlek. Nem tudom, mit jelent az a közhelyszerű kifejezés, hogy vegy tiszta szeretet. Azt azonban igen, hogy a szeretet feltétel nélküli. Nagyon jó olyan helyzetben lenni, szeretve lenni, amikor nincsenek velem szemben elvárások. Amikor jó vagyok úgy, ahogy vagyok. Amikor az lehetek, aki, ami. Amikor nem egy fej lilahagymának érezhetem magam, akiről néhány héjat le kell fejteni. Fogyasztás előtt. Ahhoz, hogy szerethessek valakit, fontos a szabadság érzése. Ha valamiért az érzés elé tolakodik a kell szócska, szeretnem kell, akkor már oda az érzés kialakulásának esélye. Ha azt akarod, hogy ne szeresselek, akkor csak követelned kell, hogy szeresselek. Sikerülni fog. A szeretet nem kíván semmit. A vágy viszont annál többet. A vágy mohó. Ha én csak a vágyaimat szeretném kielégíteni, de azt mondom, szeretlek, nos, akkor a keveredésből sok kis fájdalom születhet. Vagy nagy. Az érettségem része, hogy megtanuljam megkülönböztetni a kettőt egymástól. Ha valaki azt mondja, hogy így szeret, meg úgy szeret, de közben mondjuk nem fizikailag, hanem a szavaival bánt, akkor nyilvánvalóan hazudik. Pontosabban nem szeret. A megszégyenítés szintén nem szeretet, az egy bántás. Egy ilyen stresszes helyzetre pedig négyféle reakció van. Első, visszatámadok, én is bántok, ezzel mintegy konzerválom a helyzetet. Kettő, elszégyellem magam és a teherrel kilépek a helyzetből. Három, menedéket keresek, valahol, valakinél. Négy, vagy egyiket sem csinálom. Látszólag nem reagálok, érdemben, látszólag. Mert szervezetem jelezni fog. Előbb vagy utóbb megbetegszem. Bizonyára ez utóbbira akár a közvetlen környezetünkből is tudunk példát találni. Meg magyarázatot is. Ha a futáshoz lusta vagyok, ha kínos lenne menedéket keresni, a harc pedig szóba sem jöhet, akkor tulajdonképpen a betegséget választom. És a figyelmet. Meg a törődést. Igaz, túlon túl nagy árat is fizethetünk érte. De ez is egy megoldás. Talán a sok csoki tojás közelmúltbéli látványának köszönhetően jutott példának okáért eszembe a gyerekek számára oly kedves ünnepünk a húsvét, ahol az ajándékot a nyuszi hozza. Az az aranyos kis lény, aki gyáva, mint a nyúl. A rókával, a farkassal vagy az oroszlánnal szemben fel sem veszi a küzdelmet. Elszalad. De a nyúlnak nincs miért szégyenkeznie. Nagyon is intelligens. Legalább annyira, mint az ellenségei. Mert tudja, ha az ellenségei nyulak lennének, ők is biztosan elfutnának.